Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma már kevesebb víz folyik ki az országból, mint amennyi beérkezik, és idén, amikor Európa legforróbb nyara volt, 200 ezer hektárral kisebb területen volt aszálykár, mint a 2022-es nagy szárazság idején, mondta az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, az éghajlatváltozás negatív következményeit az Agrárminisztérium időben érzékelte, ezért alakították meg az aszályvédelmi operatív törzset, és biztosítottak 4 milliárd 300 millió forintot azonnali intézkedések végrehajtására. A tárcavezető a délnyugat-baranyai ormánsági településen Vajszlón beszélt egy fejlesztési forrásokból megvalósított öntözőrendszer átadásán. Ma befejeződik a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszerutalványok kézbesítése, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigó Róbert elmondta, több mint 2 millió 300 ezer nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt. A juttatás összértéke 70 milliárd forint, ebből 13 milliárdot már levásároltak az érintettek. Aki nem tudta átvenni és értesítést kapott a kézbesítőtől, 10 napig felveheti a postán, aki nem kapott értesítést, de jogosult az utalványra, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet. Az nem fordulhat elő, hogy valaki jogosult és nem kapja meg, vagy nem tudja felhasználni az utalványt, hívta fel a figyelmet. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni, kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség és hentes üzletekben is. Novemberben pedig érkezik az infláció követő nyugdíjkiegészítés, amelynek összege átlagosan 47.200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd, hangzott el a tévéműsorban. A kormány újabb költségvetési átcsoportosításról döntött, amely több magyar városnak biztosít közvetlen támogatást, Eger például 2 milliárdos segítséget kap működése fenntartására, írta meg az Index hírportál. A döntésről Wagner Ákos polgármester és dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt. Az ügy előzménye, hogy a múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tárgyalt Egerben, illetve Salgótarjánban is, amely várossal kapcsolatban most ugyanaz a döntés született. A határozatok megjelentek a magyar közlönyben. Megjelent a magyar közlönyben számos kormányhatározat különféle beruházásokkal kapcsolatban, ezekről röviden az Építési és Közlekedési Minisztérium számolt be a Facebook oldalán. Ebből kiderül, támogatást kapnak a Gubacsi vasúti híd első szakaszának megvalósításához kapcsolódó területszerzési és területelőkészítési munkálatok, ami lehetővé teszi a területvásárlási folyamatok megindítását. Kiemelt finanszírozást kap a Szekszárdot elkerülő út második és harmadik ütemének előkészítése, Békéscsabán több beruházás is többletforráshoz jut, emellett a Soproni vasútállomás kapacitás bővítését és korszerűsítését célzó projektekre is szánnak a vonatkozó forrásból. 54 milliárd forint értékben több mint 1100 cég nyújtott be hiteligényt eddig a fix 3%-os vállalkozói hitelre, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Október elejétől a kormány döntése értelmében 4,5-3%-ra csökkent a Széchenyi Kártya program hiteleinek kamatszintje. Harmadik napja próbálja megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt, békét teremteni a Közel-Keleten. Egy valamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk, kívülről néztük az egész folyamatot, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet első fázisáról. A helyzet Ukrajnában is megismétlődhet, ha Brüsszel nem változtat a hozzáállásán, jelezte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van alternatíva, mégpedig az, hogy Európa követheti az amerikai példát, de ehhez az oroszokkal is tárgyalni kell. Az orosz-ukrán háború lehetséges diplomáciai megoldásairól egyeztet az amerikai és az ukrán elnök pénteken. Donald Trump a Fehérházban fogadja Volodymyr Zelenszkijt. A találkozón szó lesz még Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és a Tomahawk cirkáról a kéták esetleges átadásáról is. Elsődleges cél Ukrajna támogatása, hogy az ország képes maradjon a legerősebben kiállni a védelmében folytatott harcban, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően. Mark Rutte közölte, a tagállamoknak mindenek előtt megbeszélést kell folytatniuk arról, hogy a szövetség miként tehet többet a NATO védelme érdekében az olyan új fejlemények megelőzésére, mint például a drón berepülések. Emellett óvatosságra intett az orosz gépek esetleges lelövésével kapcsolatban. Végül az időjárásról. A hajnalra képződő köd, valamint réteg felhőzet feloszlása után holnap többnyire gomoly felhős, derült lesz az ég, elvétve kisebb eső, zápor előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban egy őszi könyvajánlóval várjuk Önöket, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Fekete István novellás kötetéből csemegézünk. Tartsanak ma is velünk! hogyha könyvajánló vagy irodalmi műsorról van szó, hát egyszerűen megkerülhetetlen az az idézet, hogy itt van az ősz, itt van újra, hát valóban becsöngettek, és lassan már a természet is elalszik. Habár nyáron egy picit így láttunk egy-egy rozsdás foltot így a kiégések miatt, de valóban az igazi rozsdásodása a természetnek, vagy az elalvása az most jön, és most van a természetes ideje is ennek. És hogyha ősz, arra gondoltunk most Mártival, hogy valami őszi elbeszélést, őszi könyvet, olvasmányt hozunk a hallgatóknak. És azt mondhatom, hogy gyakorlatilag egyszerre gondoltunk ugyanarra az íróra, mert nekem is eszembe jutott, mire Márti ajánlottad Fekete Istvánt. És azt hiszem, hogy ha természet, ha ősz, ha kirándulás, és hogyha én megyek valahol, ahol esetleg van egy kis tó vagy erdő, akkor valahogy akarva, akaratlanul eszembe jut ez a név, hogy Fekete István, és most egy olyan művét hoztad, ami még a VUK előtti. Mert hogy azt ismerjük a legtöbben.
Igen, ez valóban a VUK előtti kötete Fekete Istvánnak. 1962-ben jelent meg, a VUK az 1965, tehát ez néhány évvel azelőtt jelent meg először. Ez az író saját maga által összeállított novellás kötet, mely az Őszi Vásár címet viseli. Ez az első novellának a címe. Hogy miért is Őszi Vásár? Az egy nagy kérdés, mert igazából nem minden novella az őszről szól, mert talán a legdominánsabb téma benne az ősz. Több novellában sokszor előfordulnak őszi képek, őszi hangulat, őszi táj. Mondjuk jobb címet valószínűleg nem tudott volna neki kitalálni, és ez egy nagyon sok, közel 50 novellából álló gyűjtemény. A Fekete Istvánnak más novellás kötetei is vannak, de talán ez van leginkább tematikusan rendezve, és most így szeptemberben, hát miről másról beszélhetnénk, hanem az őszről, mint ahogy te is említetted, és azt gondoltam, hogy ez most nagyon egy ilyen ősszel abszolút mindenki számára egy jó hangulatot árasztó könyv. Vannak emberek, akik szeretnek évszakhoz kapcsolódóan olvasni, ünnepekhez kapcsolódóan olvasni, és arra gondoltam, hogy így szeptember elején talán ez egy jó választás lehet, ha most ezt ajánljuk a hallgatóknak.
Azt olvastam, hogy Fekete István Jókai mellett a második legismertebb írónk itt hazánkban, és hogy rengeteg művét lefordították idegen nyelvre is, és valóban én azt gondolom, hogy népszerű. Népszerű a mai napig, mert igazándiból sokszor így a kötelező olvasmányokat is érik kritikák, de valahogy Fekete Istvánt még ezek a kritikák is egy kicsit így elkerülik, mert nem szoktam hallani így akár a szülőktől is, hogy nem szeretnék azt, hogy mondjuk akár a csít, a kelét, a vukkot, valamit elolvasson a gyermekük, hiszen igen, szeretnék, mert értékes, és a mai embereknek is van mondani valója, és én azt gondolom, hogy most még aktuálisabb mondani valója van azoknak a műveknek, amelyek azt szorgalmazzák, hogy az emberek menjenek ki a természetbe, legyenek a természet közelében, mert nagyon sok időt töltünk a gép előtt, a munkahelyen, bevásárlással, takarítással, ki mivel, de nagyon kevés időt töltünk azzal, hogy a saját és a közösségi időnket kint a természetben éljük meg. Mit gondolsz, hogy egyrészt miért népszerű mind a mai napig Fekete István, és mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy mit is tudhatunk róla, hiszen ő tipikusan abba a kategóriába esik, amelyet úgy szoktam hívni, hogy az újraolvasás művészete, hiszen lehet, hogy gyerekkorunkban találkoztunk vele. Egy-két információt mondott nekünk az irodalomtanár, aztán azóta már valószínűleg egy kicsit kikopott.
Igen, ez valóban így van, az én esetemben is teljes mértékben így van. Ezt a kötetet a közelmúltban olvastam. Én általában papír alapon, fizikai formában szoktam könyvet olvasni, ezt talán már többször is mondtam, hogy szeretem a régi köteteket kézbe venni, és ezt a könyvet nem találtam meg olyan egyszerűen papír alapon, ezért ezt a könyvben olvastam. Valahol praktikusabb is volt, mert ez egy Fekete István könyvei között azért ez egy vaskosabb kötet. Nyilván a vaskosabb alatt most itt egy ilyen 300 oldalt kell érteni, tehát azért tudjuk, hogy mondjuk a VUK és egy kis regény ahhoz képest, vagy akár a Tüskevás egy olyan nagy monstrum. Hogy miért is aktuális ez manapság? Talán azért, mert olyan témákat dolgoz fel, és olyan dolgokról ír, ami ma is valahol a közelünkben van, de mégis ő sokkal közelebbről fogja meg ezt, hiszen lehet, hogy nagyon kevesen ismerik azt a települést, hogy Gölle. Gölle egy Somogy megyei kis falu, azt hiszem, hogy 1000 fő alatti település, Fekete Istvánnak a szülőfalúja. Göllén talán nem olyan sok minden van, viszont van egy Fekete István múzeum, tehát megvan az írónak a kultusza, hiszen ő a gyerekkorát ott élte. És ez a novellás kötet, vagyis a novellás kötetnek az első része a Gölle nagy fejezet címet viseli, ami az ő göllei gyerekkoráról szól. Ezt mondjuk azt, hogy az ő ilyen 6 és 10 éves kora közötti időszakról szól. Nagyon sok kis történetről ír az ő gyerekkoráról, hogy hogyan éltek, mit csináltak, merre járt, és ebből arra lehet következtetni, vagy úgy tudjuk elképzelni, hogy ő egy nagyon természetközeli életet élt, tehát kint élt a szabadban. Ő például nem a naptárban nézte meg, hogy milyen hónap van, hanem azt nézte meg, hogy milyen madarak vannak az égen, most éppen hol tart a akármelyik mezőgazdasági kultúrának az éppen aktuális termése, tehát ugye hogy nem mindegy, hogy most hányan kalászált a búza, vagy már aratnak, vagy érik a kukorica, tehát ő ebből következtetett arra, hogy milyen hónap van, és az manapság nekünk nagyon elképzelhetetlen, hiszen nyilván a mai városiasodott társadalmunkban nagyon sokan meg sem tudják különböztetni egymástól ezeket a növényeket. Valószínűleg nagyon sok gyerek nem tudja felismerni, hogy az éppen milyen növény, és a számára ez teljesen elképzelhetetlen volt. Tehát nyilván egy kis faluba ő szabadon élhetett. A novelláiból úgy tűnik, hogy ő egy elég szabad gyerekkort kapott, ami alatt azt értem, hogy a szülei nem korlátozták. Nem feltették őt úgy, mint manapság nagyon sok gyereket, hanem hogy tényleg a többiekkel játszhatott, kimehetett egyedül, kimehetett az erdőbe, a mezőre, a szántóföldekre. Tehát így teljesen így otthon érezte magát ebben a világban, ami manapság nem azt mondom, hogy elképzelhetetlen, mert végül is elképzelhető lenne, csak teljesen más életet élünk. Tehát manapság nagyon kevesen élnek így. Lehet, hogy népszerű, vagy egyre népszerűbbnek tűnik az, hogy menjünk vissza így a gyökerekhez, és menjünk ki a természetbe, és egyre több fiatal mondjuk kiköltözik tanyára, de az egyre több alatt azt értem, hogy néhányan. Tehát azért még mindig nagyon kevesen vannak. Viszont Fekete István gyerekkorában, azt talán nem mondtam, hogy Fekete István 1900-ban született, tehát az ő gyerekkor az az 1900-as évek első évei voltak, ami még egy békés, nyugodt, az első világháború előtti időszak, tehát ez még az úgymond klasszikus boldog békeidőknek az éveit idézi. Tehát ő teljesen máshogy élt, mint manapság, amikor félni kell attól, hogy nehogy bántsa valaki a gyereket, meg nem engedik el egyedül, meg nem mehet ki egyedül az utcára. A szülők rettegnek attól, hogyha mondjuk egy gyerek kimegy egyedül az erdőbe, vagy ilyesmi. Viszont ebben az időszakban, ebben a korban ez természetes volt, hogy őt kiengedték egyedül. És valószínűleg az ő gyerekkora közrejátszott ahhoz, hogy az ő írói munkásságának egy jelentős része talán a természet leírásáról szól, az állatok viselkedéséről, de nyilván miért tudott olyan szépen írni mondjuk akár az állatokról, vagy a növényekről, vagy a fákról, mert ott volt köztük. És nyilván volt neki tehetsége ahhoz, hogy szépen meg tudja fogalmazni, szépen le tudja írni, és úgy meg tudja ezeket fogalmazni, hogy nem voltunk ott, nem vagyunk ott, nem látjuk, de mégis el tudjuk képzelni. Tehát milyen szépen le tudja azt írni, akár itt egyes novelláiban is, hogy milyen volt a vásár, vagy hogy hussusoknak a fa levelek. És így el tudjuk képzelni, mint hogyha ott lennünk. És talán, hogy miért népszerű Fekete István, ahhoz a kérdésedre visszautalva azt tudnám mondani, hogy annyira naturalisztikusan tudja leírni, és nagyon szép nyelvezetet használ, hogy tényleg nagyon könnyen bele tudunk helyezkedni abba, nagyon könnyen el tudjuk képzelni azt, hogy ott vagyunk, tehát mintha vele együtt ott lennénk azokon a helyszíneken, és talán sokszor fel sem tűnik, hogy egyébként milyen régies nyelvezetet használ. Tehát, hogy mondtad, hogy nem nagyon lehet hallani kritikát az ő műveivel kapcsolatban, pedig akár lehetne az kritika, hogy régies a nyelvezete, mert sokszor mondjuk Jókai is megkapja azt, hogy milyen régies a nyelvezete, vagy akár Gárdonyi kapcsán is, hogy az egri csillagokhoz szószedetet kell készíteni. Lehet, hogy Fekete István műveiben is vannak olyan szavak, amiket nagyon sok gyerek, vagy fiatal, vagy akár felnőtt is nem ért, de ezek mind háttérbe szorulnak, mert a legtöbb ember nem ezt emeli ki, hanem a gyönyörű tájleírásait, természetleírásait, hogy hogy írja le az erdőt, a mezőt, a fákat, vagy akár az állatokat is, vagy egy vadászatról, hogy lehet olyan szépen írni, ahogy ő.
Kedves hallgatóink, folytatjuk őszi könyvajánlónkat Fekete István Őszi Vásár című novellás kötetéről. Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgetünk. Említetted, hogy tényleg mindig papír alapon szeretsz olvasni, hogy ezeket el is hozod ide, ezt ugye a hallgatók nem láthatják, és most valóban ugye e-könyv formájában hoztad el nekünk ezt a könyvet, bele is fogunk lapozni, de még most nem ez a pillanata jött el az adásnak. Miért pont ezt a elbeszélő kötetet, novellás kötetet szeretted volna most elhozni a hallgatóknak? Bár már egy fél mondatban említetted, hogy miért őszi vásár, de miért őszi vásár? Mert ki szoktunk térni ugye a címre is, miért ezt választotta? És milyen novellák találhatók ebben a kötetben, ebben a műben? És lehet ezt úgy olvasni, hogy az ember csak felcsapja valahol, és egyet elolvas belőle, vagy igazániból az a jó, hogyha az elejétől a végéig olvassuk, hogyan látod ezt?
Alapvetően ritkán szoktam novellákat olvasni, én regénypárti vagyok, ha lehet ilyet mondani. Azt, hogy ezt most nem papír alapon, fizikai formában olvastam, ennek igazából egy nagyon egyszerű oka van, hogy az elmúlt hetekben nem volt lehetőségem sem könyvtárból beszerezni, sem megvásárolni, és ezzel a kötettel nem rendelkeztem. Viszont néhány héttel ezelőtt egy idézet jött velem szembe Fekete Istvántól, és kíváncsi voltam, hogy ez mely művéből származik, és rákerestem, és nyilván a Fekete István életműnek a jelentős része elektronikus formában elérhető, így nagyon könnyű volt megtalálni, és ebből a kötetből származik. Egyébként ezt be is jelöltem, vagy ki is írtam, hogy ha lesz rá lehetőség, akkor ezt megosztanám a hallgatókkal, mert szerintem ez egy szenzációs idézet. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a hallgatók nem tudják beszerezni, mert ugye, ahogy említettük, 1962-ben jelent meg a könyv. Van neki egy 70-es, egy 94-es és egy 2010-es kiadása is. Úgy tudom, hogy 2010-ben jelent meg utoljára a Fekete István életmű a Lazzi kiadó gondozásában. Abban biztos, hogy ez megjelent. Novellás köteteknek vannak előnyei is és hátránya is. Nagy előnye talán az, hogy ha az embernek nincs sok ideje, csak akár néhány perce, mondjuk minden nap olvas belőle egyet, akkor is néhány nap vagy akár több nap alatt végig lehet olvasni egy ilyen kötetet, és a történetek nem feltétlenül kapcsolódnak egymáshoz, sőt, nem kapcsolódnak egymáshoz jelen esetben, és így nincs az az érzés, hogy jaj, most egy nagyon izgalmas résznél nem szeretném abba hagyni a könyvet, hanem itt apró, kicsi, rövid történetek vannak, kívül a legutolsó novella, ami nekem hát az egyik kedvencem volt benne, a Tölgy, az egy hosszabb, közel 50 oldalas novella volt. Egyébként lehet úgy is olvasni, hogy az ember leül és elkezdi olvasni végig. Valahol kapcsolódnak egymáshoz a történetek, az ősz az sokszor megjelenik, mint téma. Én igazából azt mondanám, ami leginkább összekapcsolja a novellákat, az az, hogy mindegyik Fekete István gyerekkoráról szól. Említettem is, hogy az első nagy résznek a címe az, hogy Gölle, a második résznek pedig a nagy fejezet címe az Erdőmező, ami arra utal, hogy a második rész inkább természetleírásokat tartalmaz, az első rész pedig az ő gyerekkoráról szól. Ott szintén megjelennek a természetleírások, de ott az emberek is, az emberi történetek, az ő gyerekkori élményei, hogy kikkel éltek együtt, mik történtek, milyen ünnepek voltak, milyen családi események voltak. Bele leírja a karácsonyt, a bizonyítványosztást. Tehát tényleg az élet minden időszakáról, a születésről, az örömökről, a bánatról, a halálról, tehát lényegében a teljes életet, hogy az élet minden pillanatát, minden eseményeit lefedik ezek a sokszor rövid novellák. A második rész az Erdőmező pedig mind a négy évszakot valamilyen szinten bemutatja, és lényegében az teljes év természetváltozásait bemutatja abban a stílusban, amit tőle talán a hallgatók megszokhattak, hogy esetleg már más műveit is olvasták, és az utolsó novella az pedig egy hosszabb történet, aminek a Tölgy a címe. Ha valaki csak azt olvasná belőle, szerintem már akkor is érdemes kézbe venni ezt a könyvet, mert ez egy különálló történet is lehetne, de valószínűleg valami oka volt annak, hogy Fekete István mégis ebbe válogatta bele. Nyilván a terjedelme az, most 50 oldal a novellában nem rövid, viszont egy kis regénynek meg túl rövid lett volna, és témájában teljesen belepasszol ebbe a válogatásba, és talán lehet azt is mondani rá, hogy egy nagyon szép befejezése a kötetnek.
Valóban, hát Fekete Istvánt ilyen erdész, vadász, irodalom egyik kiemelkedő alakjának tartjuk, és ehhez hozzá kapcsoljuk szinte azonnal az őszt, a természetet, és sok helyen meg tudunk pillantani egy-egy idézetet, ahogy te is mondtad, hogy téged is megragadott egy, és milyen jó, hogy az ember az idézettől aztán eljut a könyvig, és valóban a kezébe veszi, és ez tényleg egy olyan kötet, egy olyan mű, amiből lehet csemegézni. Itt egy vásáron tényleg találó a cím, hogy őszi vásár. Melyik volt az az idézet, amit téged megragadott, és milyen részleteket hoztál a hallgatóknak, hiszen ez a legizgalmasabb része mindig az adásunknak.
Konkrétan egy idézetet, egy hosszabb idézetet emeltem ki, ami nekem nagyon megtetszett. Igazából ennek az első mondata jött velem szembe a közösségi médiában, és ez keltette fel az érdeklődésemet így az egész kötetre. Mégpedig ez úgy szól. Az ősz megcsóválta a fejét, mert nem szeretett veszekedni, és odébb ballagott. A puha nyárfa aztán első szóra leszórta ezüstjét, a nyír aranyát, s a többiek mind apró levélpénzeiket, amelyeket kölcsön kaptak egy esztendőre. Csak a fenyők maradtak zölden, mert nekik folyószámlájuk van. Folyton kölcsönöznek, de fizetnek is, de még köztük is van olyan, a vörös fenyő, amely éppen úgy lehullatja tűlevelét, mint a hás, vagy a többiek a lombot. Szerintem ez az idézet olyan találóan meg van fogalmazva, talán ennél szebben ki sem lehetne fejezni azt, hogy össze mi történik, és olyan szépen megfogalmazza azt, hogy mi történik, hiszen most is, ha kinézünk az ablakon, látjuk, hogy egyes fejnek már hullik a levele, vagy megváltozik a falevelek színe, viszont itt is pont látunk egy fenyőt is, ami még hónapok múlva is zölden fog maradni. És hogy itt a Fekete István idézeteknél tartunk, és mondtad, hogy tőle nagyon sok mindent ki lehet emelni, talán kevesen tudják, vagy kevesebben tudják, hogy Fekete Istvánnak is van egy füves könyve, ami szerintem elég népszerű, hasonló a más írókhoz, akiknek készítettek egy ilyen füves könyvet, ami ugye az ő leghíresebb gondolatai, legérdekesebb gondolatai vannak összeválogatva tematikusan. Azt is lehetne ajánlani így mindenki figyelmébe, akár ünnepkörökhöz kapcsolódóan, akár tényleg évszakokhoz kapcsolódóan, vagy bármilyen életeseményekhez kapcsolódóan lehet benne olyan gondolatokat találni, ami lehet, hogy csak egy idézet, de az az egy vagy két mondat olyan mély gondolatokat, olyan szép leírást tartalmaz, amit nagyon sokszor, nagyon sok más jellegű megnyilvánulásunkban, akár bármilyen írásba fel lehet használni, vagy csak akár így valakivel, hogyha beszélgettünk, akkor sokszor eszünkbe juthat egy Fekete István gondolat, ami éppen az aktuális beszélgetésbe pont odaillik.
És ez a füves könyv a megyei könyvtárban meg is található, mert pont nemrégiben, azt hiszem pár hónapja kölcsönöztem ki, úgyhogy tényleg mindenki számára elérhető, akár még kölcsönzéssel is. Köszönöm szépen, hogy megalapoztad az őszi könyvajánlóinkat, mert azt hiszem, hogy nem csak az idézet, de ez az egész műsor egy kicsit alapot adott arra, hogy hát most már megérkeznek azok a napok, amikor egy kicsit kuckózhatunk és olvasgathatunk esténként. Aztán ameddig még egy kicsit tudjuk élvezni a napsugarakat, addig valóban menjünk a természetbe, mert nem csak olvasni jó erről, hanem megélni is, vagy magunkba is szippantani. Úgyhogy Márti, köszönöm szépen a gondolataidat, és köszönöm, hogy újra közelebb vittél minket egy kicsit a Fekete Istvánhoz. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Fekete István Őszi Vásár című novellás kötetéről beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Engedjék meg, hogy legfrissebb zenei élményemet osszam meg önökkel. A premontrei kántorátussal minden esztendőben éneklünk az Erzsébet királyné halála alkalmából celebrált szentmisén a gödöllői kastélykápolnában. Szeptember 10-én a 125. évfordulóról emlékeztünk meg, s lévén vasárnap nem halotti misét, vagyis requiemet, hanem az évközi vasárnapi misét tartottuk. A Kyriét, Sanctust és Agnus Deit Johannes Okegem Missa Cuius Vistoni című kompozíciójából énekeltük. Okegem kora reneszáns zeneszerző volt, 1420 körül született, és 1497-ben halt meg. Művének egyik érdekessége, hogy nem tartalmaz Gregorián alapanyagot. A Cuius Vistoni elnevezés pedig arra utal, hogy a zenei kulcsok különböző elhelyezésével minden tónusban, vagyis minden Gregorián hangnemben el lehet énekelni. Ez önmagában is elgondolkoztató kompozíciós teljesítmény, de az énekest és hallgatót mégis a darab szépsége ragadja meg. Mai adásunkban az Agnus kivételével hallhatják a német alföldi mester miséjét. Az Ensemble Musica Novát Lucien Kandel vezeti. Isten áldja önöket! Viszont hallásra!
Thank you. Thank you.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,